podcasta. Ahol bárki helyet kaphat.
Hello világ, sziasztok! Ez itt a podcast a legújabb adása. Tengermély tisztelettel köszöntünk mindenkit. A mikrofon ezen felén ki más lenne, mint Balázsi Levente. De hát természetesen nem vagyok egyedül, elég unalmas lenne úgy a műsor, hogyha magamban kellene beszélgetnem. Úgyhogy egy műsorvezető társam, bizonyos Kecső Rihárd már itt vigyorog a mikrofonja mögött. Szia, Ricsikém!
Szia, szia! Köszöntöm a hallgatókat. Éppen azon vigyorgok, hogy azt mondtad, hogy unalmas lenne egyedül neked a műsor, de alapból unalmas vagy, nem mindegy?
Hát igen, de tudod, szeretem egy kicsit árnyalni mindig a dolgokat, és azt éreztetni veled, hogy te is fontos vagy ebben a világban valakinek.
Tudom, hogy fontos vagyok, nem kell mondani.
Jó, igen. Rátérünk arra, hogy miről fogunk ma beszélgetni, mert tudod, szívesen rosszolok téged egy 40 percen keresztül, csak nem jönnék ki jó vele.
Én még most kezdek helyreállni agyilag, meg mindenhogy. Adás előtt voltam pont COVID-tesztem.
Oppáré. Mivel, hogy külföldre fogsz utazni hamarosan.
Így van. Az adás felvételekor az most 7-20-a. Az, hogy mikor jön ki, az majd kiderül. Azt nem tudjuk. De hogy én
addigra holnap, már túl leszel a nyaraláson.
Addigra már túl leszek a nyaraláson. De hogy holnap utazom, és sajnos a kínai vakcinához kellett antigéntesztet csináltatni. Megturkálták a nózimat, az az igazság. Nem volt egy jó érzés.
Hát ezt valahol el tudom képzelni.
Volt már teszted, ilyen COVID-teszted?
Persze, hát sporteseményre kellett menni. Ja, nem volt a legkellemesebb.
Neked te volt, igen, neked
igen,
volt.
Igen.
De legalább van antitest benne.
Így van, és vendégünk is van természetesen.
Vendégünk is van, most már térjünk rá arra is.
Így van.
Cuki témánk lesz ma.
Bizony, az állatokról fogunk beszélni, és a szóvivői munkáról,
mondjuk
az állatkertről.
Van szó, akkor na,
itt vagyok, én tudom, befejezem a mondatot. Igen, na jó.
Na, miről fogunk beszélni, azt mondtuk, hogy állatok, illetve az állatkertről, de hogy kivel fogunk beszélgetni?
Így van, Hanga Zoltán a vendégünk, a fővárosi állatkert szóvivője, akit köszöntünk a műsorban és a stúdióban. Szervusz, Zoli.
Szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és külön köszönöm a meghívást.
Mi köszönjük, hogy itt vagy. Azon, hogy vágjunk is bele akkor a dologba, hát nyilvánvalóan ugye a hallgatók hozzánk hasonlóan sokszor jártak már az állatkertben, a fővárosi állatkertben, sokan sokfélét láttunk, de azért az úgy mindig érdekel, hogy ha állatkert, akkor gyakorlatilag, és bekerül a televízióba, akkor ugye mindig te vagy az, aki ugye, mint szóvivő, ugye egyből elmondod, ha esetleg mondjuk született egy új panda, vagy bármilyen nemi más állat, vagy érkezett esetleg valami. Hogy kerültél kapcsolatba az állatkerttel, és gyerekkorodban is már tudatosan benned volt az, hogy esetleg én az állatokkal szeretnék majd foglalkozni valamilyen formában, vagy inkább csak szeretted őket, és nem gondoltál arra, hogy majd hivatáshoz is lesz egyszer ez?
Hát, hogy kerültem kapcsolatba az állatkertre, szerintem úgy, mint bárki más látogatóként, mert hát nyilván az egy családi program volt nálunk, és van is ilyen fénykép rólam, hogy ilyen, nem is tudom, ilyen egy-másfél éves lehetek úgy ránézésre, amikor már ott a családdal ott vagyunk az állatkertbe, tehát nyilván ezek a dolgok megvoltak, és aztán ez engem nagyon kezdett érdekelni. Egyébként is ilyen természetjáró család voltunk, sokat jártunk vízitúrára budai hegyekbe kirándulni, csak valahogy, hát ott is voltak tök érdekes dolgok, látnivalók, növények, állatok, de hát elefántot, oroszlánt, kengurút nem lehetett ott látni, úgyhogy azért az állatkertbe kellett jönni. És hát ez még hozzájön az is, hogy aztán én kaptam is az édesapámtól egy bérletet, hogy hát akkor jöjjek, amikor akarok, mert hogy egy éven keresztül korlátlan.
De akkor gondolom már nagyobb voltál azért.
Hát nagyobb olyan, hogy is olyan 10 éves forma lehettem, vagy ilyesmi. Tehát, hogy én elkezdtem oda járogatni. Na most az, hogy megvolt-e ez már kezdető, hogy én majd állatkertbe szeretnék egyszer dolgozni? Persze, csak egy csomó ilyen volt. Tehát fiú gyerekeknek szerintem nem tudom, attól függ, hogy éppen egy-egy nap, vagy egy-egy héten milyen élmények érik, biztos akar lenni mindenki, nem tudom, buszvezető, meg mozdonyvezető, meg tűzoltó.
Én már annyi minden akartam lenni az elmúlt 20 évben.
Hát, na jó, csak tehát, hogy mondjam, tehát, hogy egy darabig az ilyen útkeresés a gyereknek, egy bizonyos életkor fölött már lehet, hogy más a dolog.
De 16 éves korig még.
Vannak egyébként olyan, tehát, hogy ha olyan nyugati menedzser magazinokat olvas az ember, akkor azt találja, hogy van egy olyan nézőpont is, hogy hát kérem szépen, valaki mondjuk 20-25 évig foglalkozik valamivel, és aztán eljön a pillanat, amikor úgy látja, hogy azt most teljesen abba hagyja, és nem is foglalkozik vele tovább, hiába dolgozta bele magát, és nyilván egy csomó mindennel kapcsolódik, és valami teljesen újat kezd. Mert vannak olyan emberek, akiknek mentálisan ez a... ez esik jól. Én nem érzem ezt magamon, csak azért mondom, hogy az emberek sokfélék ebből a szempontból, bár mi azt mondják, hogy kétféle ember van, az egyik két csoportja rosszja az embereket, a másik meg nem. De hát minden esetre ez így elég hamar kialakult, hogy ez engem érdekel. És amikor így bérlettel elkezdtem az Állatkertbe járni, akkor hát olyan gyakran jöttem, hogy azért az úgy feltűnt az akkor ott dolgozóknak, hogy na hát itt van ez a kisfiú, akit állandóan itt rontja a levegőt.
Mik voltak a kedvenc állatok, amikhez úgy nagyon kötöttél gyerekként?
Hát sok minden, nyilván vannak olyanok, amik szerintem így mindenkinek, hogy elefánt, meg víziló, valami talán nem olyan magától értetődő, hogy mondjuk, nem tudom, kenguruk, meg ilyesmi. Szóval sokféle állat érdekelt, antilopok, zebrák, és akkor tulajdonképpen sokat járogattam ki, ott megfigyeltem őket, és hát aztán a gondozók is látták, hogy jó, hát már aztán kezdtem ilyen tiszteletbeli állatkerti dolgozó lenni, meg akkor kicsit a kulisszák mögé is bemehettem, akkor elkezdtem besegíteni az akkor ott állatgondozóként dolgozóknak a munkájába, és hát tulajdonképpen így kezdődött a dolog. Az ilyesmit, mert ugye után persze főállású dolgozó lettem, de az elején még ugye nem, hanem iskola mellett ott besegítettem a gondozóknak, és ezt ma valószínűleg önkéntes munkának hívnák. Akkoriban még így a mozgalmi nyelvből örökölt társadalmi munka ez volt. A
manapság is használják, de inkább valóban
igen,
önkéntes.
És hát nem is volt az teljesen szabályszerű, de abban az időben még ezzel úgy nem nagyon törődött senki. Mármint, hogy ugye közben az állatkert azért veszélyes üzem, tehát azért vannak ennek bizonyos szabályai is. Úgyhogy tulajdonképpen így kezdődött a dolog. És aztán ott ragadtam, aztán már ilyen irányú tanulmányokat is folytattam, tehát én aztán agrármérnök lettem, és közben én végig dolgoztam az állatkertbe, úgyhogy én érettségi után oda is mentem főállásba dolgozni, voltam állatgondozó is főállásban, úgyhogy azért elég sok mindent csináltam ott.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ha valaki belép mondjuk az állatkerti munkák körforgásába, akkor nekik is kvázi végig kell járni egy ilyen ranglétrát, hogy aztán esetleg mondjuk magasabb pozíciót kaphasson adott esetben. Vagy.
Nem biztos. Szerinted milyen munkakörök vannak egy állatkertben?
Hát gondolom, hogy van gondozó.
Igen?
Takarító.
Nem tudom, a gondozónak annak nyilvánvalóan az etetés is hozzátartozik ugyanúgy.
Igen, tehát nincsen külön ember, aki csak simogatja és becézgeti az állatot, annak a legjobb szemben azzal, akinek meg nem tudom, takarítani kell az állatok után. Tehát az állatgondozói munkának ez mind része.
Van még a pénztáros is, igen? Mint olyan.
Persze.
Ez ilyen bolti eladó, az ez külön
igen?
Bolti
igen?
Eladó.
Igen.
Hát meg esetleg nem tudom, bent szokottak lenni azért tárlatvezetők esetleg.
Aha.
Tehát mondjuk ilyen. Olyanok, akik az állatkerten belül mondjuk, mert csoportoknak mondjuk megvan hirdetve mondjuk egy foglalkozás.
Idegenvezető, vagy akár, hogy hívják
igen, idegenvezető.
Tök érdekes. Én látjátok, hogy azért néhány összejön, de főleg olyanok, amivel az ember egy állatkerti látogatás során egyébként találkozik.
Jó, nyilván ott van, az igazgató, a vezető,
igen, hogy
stb.
Na hát, hogyha az egészet átnézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az állatkertnek most olyan 250 munkatársa van, és ez körülbelül olyan 50 különböző munkakör, és hát vannak, amik ebben egészen nyilvánvalók, hogy állatkerti állatgondozó, érdekes az állatorvos, nem mondtátok, pedig az is van.
Látod, Ricsi?
Ez a tárlatvezető inkább úgy megy, hogy vannak olyan pedagógusok, akik is speciálisan állatkerti pedagógiával foglalkoznak, ők az ópedagógusok, tehát ők is vannak az állatkertben, de hát azért van lakatos, meg van asztalos, meg van analitikus könyvelő, meg gépkocsi vezető, tehát azért mondom, hogy sokféle ember dolgozik az állatkertben, sokféle munkakörben, mondom, hogy körülbelül 50 féle, és ugye onnan indultunk el, hogy azt kérdezted, hogy hát akkor most így végigjárja az ember a különböző állomáshelyeket, nem biztos, tehát van, aki már eleve mondjuk vezetőnek kerül, de attól függően mindenkinek más a személyes élettörténet.
Csókosnak kell lenni ahhoz mondjuk.
De nem, hát hogy
nem
meghirdetnek egy állást, hogy pont egy vezető ja, hát keresnek, és arra jelentkezik valaki, hát akkor...
Az mondjuk igaz.
De azt lehet mondani, hogy azért nagyon sokan vannak, akik már hosszú-hosszú évek, évtizedek óta az állatkertben dolgoznak. Ugye én is most már főállásban 24 éve dolgozom az állatkertben, és hogyha meg minden mást hozzászámolunk, akkor több mint 31 esztendeje.
Én nem, bocsáss, meg emlékszem rád még gyerekkoromból, akkor még hosszú hajad volt, talán megvan ez sokaknak. És
igen,
már
most
akkor...
ez 11 éve nem hosszú már, úgyhogy...
Igen, de hogy már akkor, tehát én kisgyerekként emlékszem, hogy bármikor, amikor az állatkertben volt valami, akkor ugye már hangozoltál, mint szóvivő.
Ez érdekes, hogy ezt mondod, mert dolgoztam együtt egy nagyon komoly nagyszabású céggel dolgoztunk együtt, már az állatkert sok közös ügyünk volt, és hát nyilván ott is azzal a kollégával, aki ott az én munkámnak megfelelő munkát végzi, tehát ott szóvívő, tartottuk a kapcsolatot, és hát mondta, hogy a fiatalabb nálam, és mondta, hogy hát ő tulajdonképpen akkor találta ki ezt a szóvívőség dolgot, amikor ezt látta, hogy ilyen van, és az én esetemben láthatta volna más esetben is, mert azért sok jól ismert szóvívő kollégám van szerte az országban, akik már ezt, mármint a szóvívői munkát régóta csinálják, mondjuk Györfi Palit, hogy...
Igen, pont jutott eszembe.
Nekem Sipos Jenő jutott eszembe.
Na, hát igen, mivel ti sportriporter vonalon is mozogtok, ez egy elég kézenfekvő ötlet, hogy eljárt.
Igen. Beszéljünk egy kicsit konkrét...
Mert ugye a Labdarúgó Szövetség
miért. Így van,
az MLS-nek a szóvívője.
Így van, már elég régóta. Beszéljünk egy kicsit a szóvívői munkáról. Mik a konkrét feladatkörök, amikkel egy szóvivőnek jelen esetben az állatkertben foglalkoznia kell? Tehát nyilván kiáll a sajtó elé, mondjuk valamiről beszélni, de mik azok a plusz olyan háttérinformációk, vagy háttérfeladatok, amiket esetleg a hallgatók nem annyira tudhatnak adott esetben, vagy mi sem?
Hát először is szóvivőből is sokféle van. Tulajdonképpen van olyan szóvivő, aki annyira nincs is arccal előtérben, tehát vannak olyan szervezetek is, ahol egyáltalán a működés az ezt kívánja meg. Aztán vannak olyan szóvivők, akik úgy lesznek szóvivők, hogy valamilyen kommunikációs sulit végeznek, és akkor egyszer itt, esetleg egyszer meg egy teljesen másfajta szervezetnél dolgoznak szóvívőként. Vannak olyanok is, akik abból az adott szervezetből és szakmából nőtték ki magukat, ugye a Györfi Pali, hát ő mentőtiszt például. Ez nem értékítélet, tehát mind a kettő jó, csak hogy általában ez a két módja szokott lenni, hogy hogyan lesz az ember szóvívő, és hát éppen azért, hogy ezt a dolgot így szakmailag lehessen egy kicsit összefogni, létezik és egy olyan, hogy Magyarországi Szóvívők Országos Egyesülete, ezt egyébként Orodán Sándor hívta életre, aki át sokáig a határőrségnek, illetve a belügyminisztériumnak volt szóvívője. Sokat tanulhattunk tőle, akik
te ma szóvívője. Te is tagja vagy ennek az egyesületnek.
Igen, így van. És hát amire kifejezetten rákérdeztél, hogy jó, de akkor mi a helyzet az állatkertben, a budapesti állatkert szóvívőjénél, hogy néz ki? Hát először is úgy néz ki, hogy mi magunk jövünk elő hírekkel, mert nagyon sok minden történik az állatkertben, tehát most a legfrissebb dolog, hogy néhány nap alatt 20 flamingó fióka kelt ki a tojásból, és hát aki nézte mondjuk az elmúlt napokban a híradókat, vagy olvasott újságot, vagy internetes hír, vagy rádiót hallgatott, mint találkozhatott ezzel a hírrel, hát ez persze azért úgy történik, hogy akkor én készítek egy sajtóközleményt, azt elküldöm a megfelelő helyekre, aztán még nyilván kérdések vannak, meg nyilatkozni kell róla, akkor abban állok rendelkezésre, illetve hát az állatkertnek is vannak saját felületei, és azokat is érdemes nyomon követni, a honlapot, a közösségi média felületeket, mert ott is rendszeresen teszünk közé tartalmakat, és hát azokat se a szél fújja össze, tehát szóvívőnek ezeknek az összeállításában is elég sok szerepe van. Tehát egyrészt mi magunk mondjuk, hogy generálunk híreket, és aztán ennek hát mindenféle olyan visszajelzése is van, jó, akkor jön egy híradós forgatócsoport, és akkor megmutatjuk nekik ebben az esetben a flamingókat, és elmeséljük azt, hogy mi mindent kell róla tudni, hogy este a híradóban nézzük, aztán láthassák, hallhassák. Van egy olyan része is, amikor nem mi generáljuk a híreket, hanem valamilyen hír van a világban, ami állatokkal, állatkertekkel kapcsolatos, és akkor az ügyben keresnek meg minket. Leginkább azért, hogy ezek a hírek megjelennek, és akkor az olvasók esetleg nem nagyon érzik, hogy mi van mögötte, mi a háttér, és akkor ez egy izgalmas újságírói munka, amiben tud segíteni mondjuk az állatkerti szóvívő, hogy egy kicsit helyre tegyük, hogy itt tulajdonképpen.
A szakmai részről azért hozzátegyék.
Így van, és hát aztán rengetegféle dolog egyébként, tehát különböző rendezvényeket is szervezünk az állatkertben. Úgyhogy ahogy általában a szóvívői munka, és ahogy általában az állatkerti munka, és akkor ugye az állatkerti szóvívő ennek a két halmaznak a mencetében van,
igen.
Hát az eléggé változatos, sok mindent csinálunk.
Látod, Levikém, tudod miért jó egyetemre járni? Csak mert, hogy ezt én mind tanultam az elmúlt fél évben.
De jó neked.
És egyébként a tanárom pont korábbi munkája miatt szóvivő volt. Lehet, hogy ismered, majd annás után elmondom a nevét. Nyilván egy ilyen különböző, hogy mondják, mi ez GDPR miatt nem igen, illik.
Igen, igen. Vannak előírások.
Beszélni, így van.
Így van.
Úgyhogy azt majd adás után arra rákérdezek. Szóval, hogy egyetemre érdemes járnod.
Abszolút, abszolút.
Csak úgy igen. Jelezném.
Igen, de kanyarodjunk vissza az állatkert. Ez érdekesebb, mint hogy én nem járok egyetemre, Ricskén.
Hát, ezt én nem akartam így kimondani.
De már kimondtad. De éreztem a jó szándékot.
Ki magadtól, te mondtad.
Finoman alig észrevettem, hogy mondtál.
Igen, egy picit úgy, de tudod, az a baj, hogy
valahogy
kompenzálnia kell. Tehát amit ő itt kapott az elmúlt időszakban, meg amit folyamatosan kap, tehát valahogy vissza kell néha adni, bármennyire is azt gondolja, hogy ez nem így van. De kanyarodjunk egy kicsit vissza
az
állatkertre.
Egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, az elmúlt telefonbeszélgetésünket felidézném. Idézem Balázsi Leventét, az Index újságíróját. Képzelt szoktunk, igen. Ricsikém, én nagyon sokat tanultam tőled a rádiózás terén.
Ez tény, de én soha nem mondom azt, hogy ez nem így van.
Hát jó, csak hogy mondom, hogy amihez tartás véget.
Így van, így van.
No, akkor térjünk most már tényleg vissza. Meg volt a Levi szapulás percei a podcasttalban, a szokásos
ez a központi üzenet tulajdonképpen meg volt de már.
Ez a gerince a műsornak.
Abszolút.
Vannak ugye vidéki állatkertek, például Veszprémben, ott igen, viszonylag nagy állatkertről beszélünk.
Így van.
Velük mennyire szoros esetleg a kapcsolattartás? Ugye ezeknek az állatkerteknek is ugye vannak adott esetben kommunikációs szakemberei, szóvivői. Velük esetleg történik-e akár bármilyen szinten szakmai egyeztetés, egyáltalán milyen a viszony, így a úgymond konkurens állatkertek között?
Hogyne, Révészné Petró Zsuzsi, aki a Nyíregyházi állatkertnek a szóvivője, kommunikátora. Nagyon cuki macis mesekönyvet küldött a kisfiamnak, úgyhogy tehát csak hogy egy ilyen apró momentum, hogy hát igazából nem egy olyan óriási nagy szakma ez a résztvevők számát tekintve mondjuk Magyarországon, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy túl sok vagy sok ezer állatkerti szakember lenne Magyarországon. Nem mondom, hogy két kezemben össze tudom számolni, de azért nem nagyon hosszú a lista, hiszen egy-egy állatkertben néhány tuzat, vagy esetleg egy ilyen nagyobb állatkertben, mint a budapesti, ahogy mondtam, olyan 250 dolgozó van, de hogyha országosan is nézzük, szóval ez azért egy ezret nem haladja meg talán. Ami egy csomó érdekes dolgot fölvet a szakképzéstől kezdve sok minden, de hogy itt azért nagyjából mindenki ismer mindent, különösen akik már ezt évtizedek óta csinálják, és az említett kollega András Zsuzsi is Nyíregyházán ebbe a körbe tartozik. Úgyhogy jó a viszony, emberileg is jó a viszony, és a szervezetek között is, és vannak olyan esernyők, amik alá közösen behúzódunk, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Szóval van egy ilyen, hogy Magyar Állatkertek Szövetség, ez a 80-as évek első felében, 83-ban jött létre végül is, aminek a két említett állatkert is, ugye a Veszprémit meg a Nyíregyházit említettétek is tagjaim. Ilyen Török Laci a Veszprém állatkert igazgatóját, én még elefánt gondozó korából ismerem.
Akkor sem a volt.
Nem, persze. Tehát, hogy ott is régi az együttműködés és a jó viszony. És hát nyilván sok fontos közös dolog van, természetvédelmi programoktól kezdve egyáltalán annak az érzékeltetése a nyilvánosság felől, hogy tulajdonképpen mire is jó egy állatkert, és a Magyar Állatkertek Szövetségének is ez igazából a célja. Éppen most egyébként történt tisztújítás a Magyar Állatkertek Szövetségének az élén, ahol ugye az a helyzet, hogy a Nyíregyházi állatkertnek az igazgatója lett az elnök, a mi állatkertünknek a természetvédelmi vezetője és egyben főállatorvosa, ő lett az alelnök, és akkor a Budakeszi Vadasparknak a ügyvezetője pedig a titkár, tehát hogy ez is jelzi, hogy hát itt megvan a szoros együttműködés.
Az összhang, igen. Igen.
Kicsit így rákanyarodva az állatkertekre is. Hányszor voltál életedben állatkertbe egyébként, Levi?
Azt meg tudom számolni, hogy a Veszprémiben hányszor voltam, mert a fővárosiban sokszor voltam, azt nem is tudnám megmondani. A Veszprémiben kétszer voltam. Hát szerintem ilyen ha most becsült értéket fogok mondani, szerintem olyan 200 körül lehet.
Most én is elmondjam.
Te hányszor voltál?
A Vadasparkban voltam szerintem kétszer, a fővárosiban meg talán háromszor.
Mi rengeteget mentünk gyerekként oda, tehát a szülők nagyon sokat vittek minket, úgyhogy főleg voltak ugye egy időben nyílt napok, tehát ugye azokra különösen sokat jártam.
Minden nap nyitva vagyunk, csak szólok.
Nem úgy értem, tehát hogy volt mondjuk adott esetben, mondjuk konkrétan egy olyan rendezvény adott esetben, amire úgy kiváltképpen elmentünk. Van esetleg olyan külföldi állatkert, akitre ti nem csak hogy jó viszonyban vagytok mondjuk szakmai értelemben, de mondjuk követendő példának is tartjátok őket bizonyos tekintetben, akár az állatkerti működésben, akár egyéb olyan infrastruktúrális lehetőségeket tekintve, amit mondjuk úgy gondoljátok, hogy a fővárosi állatkertben is meg lehet honosítani.
Először még arra reagálnék, amit mondtatok, hogy hányszor jártatok állatkertbe, meg hogy így családdal is, talán már gyerekkorban, hogy azt is említetted, hogy ez egyébként nagyon érdekes, a budapesti állatkert idén 155 éves, és hogy elég régóta létezik ahhoz, hogy mondjuk vannak emberek, akik mikor elmennek a családdal, esetleg van gyerekük, akkor tudnak a saját gyerekkorukból felidézni dolgokat, meg olyanokat, amiket még a szüleik, meg a nagyszüleik meséltek nekik a saját gyerekkorukból. Tehát egy ilyen egészen elképesztő generációkon átívelő élmény, közösség.
Egy időtálló program szerinted?
Egyrészt időtálló program, másrészt meg, hogy mondjam, tehát olyan családtagokat is összetudnak kapcsolni ezek a történetek, amiket ilyenkor elmesél az apuka a gyerekeinek, amit a saját apjától, nagyapjától hallott az ő gyerekkorából, hogy olyan embereket tudnak így a történetek által összekapcsolódni, akik ugyan egy családba tartoznak, de a több generációnyi különbség miatt személyesen már nem ismerhették egymást, hanem ilyen emlékek alapján ismerik őket a későbbi generációk. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hogy ebbe az állatkertünk ebbe benne tud lenni, és nagyon megtisztelő is, hogy egy családok életében, tehát hogy ha kinyitsz egy családi fotóalbumot, akkor szinte mindig ott vannak, főleg, hogyha pestiekről van szó, ott vannak a budapesti állatkertből képek. És akkor folytatva azzal, amit Isten igazából kérdeztél, hogy akkor mi a helyzet a külföldi állatkertekkel, egyrészt ott is nagyon jó a viszony, részben az ilyen kétoldalúak is, tehát hogy a budapesti állatkert és valamelyik konkrét külföldi állatkert, de ott is megvannak ezek az összefogó esernyők, mert hogy van Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetség és Állatkerti Világszervezet is, és hát nagyon, ott is egy nagyon összetartó társaság van, tehát nem csak az intézmények szintjén, hanem az emberek szintjén is. Épp tegnap kaptam egy e-mailt egy cimborámtól, aki az Egyesült Államokbeli Staten Islandnek volt évtizedeken keresztül ilyen vezető kurátora, és most már a nevadai sivatagban él nyugdíjasként a párjával, és hát nagyon...
Szerény.
Párszor járt itt Magyarországon, és akkor én vittem körbe, itt-ott elvittük a Hortobágyra vadlovakat nézni, meg darvakat, ami ugye egy Magyarországon honos madár, de ugye az ő számukra ez egy egzotikus dolog.
Hogy tetszett neki egyébként?
És egyébként ő egy japán származású amerikai, tehát nagyon izgalmas, nagyon jókat beszélgettünk, és nagyon tetszett neki ez a dolog. Úgyhogy igazából ez is jól példázza azt, hogy nagyon-nagyon jó az együttműködés, és akkor évek meg évtizedek múlva is a közös élményekre emlékszünk vissza. Hát ugye a közösségi média is sokat segít ebben, mert amikor ez még levélbe meg, de erre már sokan szerintem nem is emlékeznek. Nem is, hogy fax, telefax, hanem még az sem volt, hanem csak telex, tehát ami csak szöveges üzeneteket tudott itt továbbítani. Tehát, hogy még emlékszem erre a korszakra, és akkor ugye nehéz volt ez a kapcsolattartás, de most, amikor e-mail van, közösségi média van, olyan jól lehet ezeket a kapcsolatokat tartani, és akkor mit tudom én, nem olyan régen pont egy Milan Aresvár, egy indiai ismerősünk, aki egy ottani állatkerti szervezetben dolgozik, és akkor megosztott olyan képeket, amiket még 2005-ben csináltunk közösen egy konferencián, és akkor mindjárt ottan lájkolta egy afrikai srác, aki szintén ott részt vett. Úgyhogy szóval, hogy ezek így nagyon jól működnek. Nyilván világszinten nem 1-2 ezer, hanem ennél több állatkerti szakember van, de azért megint csak nem olyan nagyon sok, tehát itt tudunk egymásról, és tartjuk egymással a kapcsolatot.
Maradjunk egy kicsit a fővárosi állatkertnél, és térjünk rá kicsit az állatokra, ha már így szóba jöttek az állatok, illetve az állatkert. Van-e olyan állat bent ott a fővárosi állatkert, ami így nagyon látogatott, vagy egy ilyen hát népszerű, inkább így fogalmaznék?
Nagyon érdekes, mert a népszerűséget azt egy rendes listában, tehát hogy számszerűsíthető a dolog, van egy népszerűségi lista. Ez úgy keletkezik, hogy az állatkert lakóit jelképesen örökbe is lehet fogadni, ezt sokan meg is teszik, ez egy ilyen jó pofa dolog, és aztán vannak mindenféle nevelőszülőknek szervezett találkozók és rendezvények, úgyhogy ez egy menő dolog szerintem. És mivel egy állatnak több örökbefogadó szülője is lehet, tehát ez egy ilyen nagyon demokratikus dolog, ismerek olyan állatkerteket, ahol nem ennyire demokratikus, de itt ez arra is alkalmas, hogy nyilván az örökbefogadók száma alapján valamiféle képet kapjunk arról, amit persze azért érzünk a látogatói visszajelzésekből, hogy melyik állat mennyire népszerű. És mondjuk a népszerűségi lista élén, az első 10-be, a top 10-be, hát általában olyan állatok vannak, amik ilyen nagyon nagy testű növényevők, mint mondjuk az elefántok, aztán nagymacskák, tigris, oroszlán, emberszabású majmok, gorilla, orángután. Hogy pontosan hol helyezkednek el, azon mindig egy kicsit befolyásol, hogy éppen van-e kis állatkölyök.
Micsika, itt ővel szemes egy gorilla, csak mondom.
Hatalmas majom inkább.
Kis orángután is van, most kis elefánti született áprilisban, tehát ugye ezek akkor ilyen népszerűségi listán egy kicsit mozognak ezek az állatok. Aztán vannak kis emlősök is ezen a népszerűségi listán, az egyik ez a bizonyos kis panda, vagy más néven vörös macska medve, aztán a szurikáták is, ők azóta...
Jó pofa.
Igen, azóta vannak folyamatosan benne az első tip, érdekes módon nem is annyira az oroszlán király, amikor először készült abból ugye ilyen Disney animációs film, és abból ugye a Timon és a Pumba, akik aztán később külön sorozatot is kaptak. Ugye,
Hakuna Matata, igen.
Hakuna Matata, mennyit szoktam ezt énekelni amúgy? Mostanság.
Igen, hogy megvan a filozófiai háttere is a dolognak egyébként. És ugye ott, tehát azáltal már nagyon népszerűek lettek a szurikáták, de aztán a BBC-nek volt egy nagyon sikeres természetfilm sorozata, a Szurikáták udvarháza. És a BBC természetfilmes csapatának a története során azóta a legsikeresebb és legnézettebb természetfilm, pedig ott nagyon erős a verseny, mert az Attenborough filmek is ugye ebből a műhelyből
kerülnek. Pont ezt akartam mondani, és engedj meg egy gondolatot ehhez, hogy ugye most ott nemrég 95 éves David Attenborough.
Így van.
És elképesztő az, hogy nemrég jelent meg vele egy újabb műsor, és hogy tényleg 95 évesen, ha egyáltalán megérjük ezt a kort, tehát szerintem mindenki ilyen szellemi állapotban akar lenni, hogy ennyire összefüggően tudjon beszélni, még mindig az állatokról, a természetről, a vadvilágról, tehát ez valami egészen hihetetlen, de egyébként valóban a BBC-nek nagyon sok ilyen típusú természeti filmje van, akár a National Geographic-nak, ugye, vagy gyakorlatilag ugye erre épül, hát rengeteg dolgot lehet ezekből tanulni.
Abszolút.
Igen, hát ugye a szurikáta kapcsán jutottunk el ide, meg a népszerűségi lista kapcsán, amiben egyébként egy madár is bele szokott férni a top 10-be, az első 10-be, a pingvinek, a pápazános pingvinek, ők nagyon népszerűek, ott is szoktak fiókák lenni. És hát ami Attenborough-t illeti, szerintem egyébként, hogy ő 95 évesen is hát teljes szellemi képességeinek birtokában van, hát már a mozgása azért nem, tehát hogy nyilván nem nagyon fog táncversenyeken indulni, de egyébként tehát, hogy ő ilyen színdarabokban volt ajtónáló, mert ugye neki a bátyja, ő színész
igen,
volt.
Richard Attenborough. A Jurassic Parkban is szerepelt.
Igen, és ugye amikor ők fiatalok voltak, gyerekek vagy iskolások, akkor hát állandóan az volt a játék, hogy ilyen színdarabokat adtak elő.
Találkoztál egyébként vele valaha?
Leveleztünk.
Igen?
Leveleztünk, igen. Személyesen nem. Ő egyébként járt Magyarországon, méghozzá volt egy olyan sorozat, ami főleg a rovarokról, ízelt lábúakról szól, és ott a Tisza virágzást mutatták be, és az ügyben voltak a körösökön forgatni, illetve ez egy nagyon jó pofa történet, mert ez a mi állatkertünknek is közel van, hogy volt egy másik sorozat, a Micromonsters, az volt a címe, tehát ilyen apró termetű szörnyekkel foglalkozott, szintén ezek is nagyobb részt ízelt lábúak, és az egyik epizódban, amivel foglalkoztak, azok egy ősdarázs, ékes ősdarázsnak hívják, ami hát ilyen tiszta horror módon csinálja a szaporodást, kicsit ilyen alien-szerű, mert azt csinálja, hogy letámad csótányokat, megbénítja őket, de nem pusztulnak el, tehát életben maradnak, és akkor betuszkolja egy üregbe, és rárak egy petét, és akkor ott hagyja, lezárja ezt az üreget, és akkor a pete ki kell, hogy belemászik a csótányba, és belülről megeszi először a nem létfontosságú szerveket, utána a létfontosságú, tehát tiszta alien, és akkor ott aztán bebábozódik, és a már végül belülről teljesen kiürített csótányból aztán ki kell. És nagyon szép, ilyen zöldes, fémfényű rovar ez. És hát szerették volna bemutatni ebben az Attenborough sorozat szóban forgó epizódjába, és hát ehhez kellettek állatok, amiket föl lehet venni. Na most az európai ilyen állatkert ízeltlábú tartásba is a budapesti állatkert az így az élmezőnyben van. Ezt csak azért mondom el, mert így Magyarországról nézve sokszor az van a fejünkben, vagy azt szoktuk meg, hogy számos dologban így van, hogy hát a fejlett nyugaton ott valahol milyen szinten vannak, és akkor sokáig semmi, és akkor mi itt Magyarországon lemaradva, de ez egy csomó dologban nincs így, és egyébként az állatkerti szakmában sincs így. Úgyhogy tehát, hogyha valahol Európában mondjuk arról van szó, hogy ilyen ékes és darazsok állatkerti tartása, bemutatása, szaporítása, akkor a budapesti állatkert az, akit meg kell kérdezni, és akkor össze is állítottunk egy ilyen külön kis működő csapatot, becsomagoltuk, elküldtük a londoni állatkertbe, ahol az egyszerűség kedvéért maga a forgatás az ott történt, és aztán ezek a mi állataink kerültek be ebbe a bizonyos Attenborough filmbe, amikor erről az állatról volt szó. Úgyhogy ilyen közös munka is volt velük és a csapatukkal.
Ha már így a csomagolásnál járunk, hogy kerülnek egyáltalán Magyarországra ilyen hatalmas állatok? Például elefánt, oroszlán, tigris. Ugye azért az nem egy európai állat.
Hát az állatkertek hőskorában ez úgy nézett ki, hogy voltak vadállatbefogók, akik befogtak a vadonba állatokat, azokat elhozták a európai, vagy észak-amerikai, vagy hát bárhol állatkertekbe, és akkor hát ott tartották őket, és először még nem voltak igazából olyanok a feltételek, meg a tapasztalatok sem voltak meg, hogy szaporítsák őket, úgyhogy hát néha hébe-hóba születtek kis állatok, de nem ez volt a jellemző, és akkor mindig pótolni kellett újra a vadonból. De 1800-as években még azért ez volt a jellemző dolog. Sőt, hát aztán később is ugye a Gerard Darrell is tulajdonképpen először azzal kezdett foglalkozni, hogy vadállatbefogó volt állatkertek számára, és aztán egy csomó mindenre rájött menet közben, és akkor létrehozott egy saját állatkertet, ami kifejezetten ilyen természetvédelmi céllal, hogy ott veszélyeztetett fajokat őrizzenek meg és szaporítsanak, ami azóta már szinte minden komoly állatkertnek egy fontos célkitűzése. Ugye 59-ben nyitotta meg ezt az állatkertet a Darrell Jersey szigetén. Úgyhogy ez volt a klasszikus a vadbefogás, de azért most már jó ideje nem ez a jellemző, sőt, tehát ma már nem csak azon, hogy az állatkerti állatoknak a nagy része nem, hogy ő maga ott született, hanem már a szülei meg a nagy, tehát a generációk óta állatkertben szaporodik. És ma már inkább az a helyzet, különösen a veszélyeztetett fajoknál, amik esetleg lehet, hogy azóta a természetes élőhelyükön megritkultak, vagy teljesen elfogytak. Tehát van nekünk olyan állatunk a budapesti állatkertben, a Morgazell, amiből már vadon nem is él, illetve most kezdődött el egy visszatelepítési program állatkertben született állatokkal. Tehát, hogy ugye ma már inkább az a helyzet, hogy nem is a vadonból jönnek az állatkertbe az állatok, hanem egyrészt ott helyben születnek, másrészt meg már az állatkertből viszünk vissza a vadonba, vissza a telepítés céljából, és ez megint csak olyan dolog, ami nem úgy kell elképzelni, hogy hát igen, ez valahol a fejlett nyugaton, Nyugat-Európában, meg Észak-Amerikában van, és hát mi ettől meg hol lehetünk itt a szegény kis Magyarországon? Nem ez a helyzet, hanem hát például a budapesti állatkertből óriás vidra, ez egy Dél-Amerikában honos faj, küldtünk egy állatot, amivel az első állat, amivel kezdődött Argentinában, Corrientes tartományban egy visszatelepítési program egy olyan vidéken, ahol korábban éltek ilyen óriás vidrák, de már évtizedekkel előtt kipusztultak, és most igyekeznek újra meghonosítani őket. Vagy van egy tarvarjú nevű veszélyeztetett madárfaj, ez valamikor a földközi tenger vidéki minden irányba, tehát Dél-Európában, Észak-Afrikában mindenhol előfordult, még Herman Otto szerint a középkorban Magyarországon is voltak ilyen tarvarjak, de a legtöbb helyről évtizedek, sőt évszázadokkal ezelőtt, tehát Magyarországról például a középkorban már kipusztultak, és egy-két helyen van még Észak-Nyugat-Afrikában vadon élő állománya, meg mondjuk Szíriában, csak hát ott most egyéb problémák vannak, és az állatkerti állományokkal próbálják meg visszatelepíteni olyan helyekre, ahonnan kipusztult, de korábban valamikor évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt élt, és már több mint egy évtizedeje is volt egy ilyen program Ausztriában, az Alpok mentén, amiben részt vettünk, mert nálunk kikelt, nálunk ezek szaporodnak, nálunk kikelt fiókák felcseperedve részt vettek ebbe a programba, és hát visszalettek telepítve erre az egykori élőhelyükre, és most pedig a spanyolokkal dolgozunk együtt így. Tavalyi évben nálunk kikelt fiókák közül 6 utazott el Andalúziába, és került bele szintén a visszatelepítési programba, úgyhogy ők már csatlakoztak ott a korábban visszatelepített társaikhoz, és az idei évben is most van jó pár ilyen tarvarjú fiúkánk, úgyhogy itt is az a terv, hogy ezek közül jó néhányat ugyanebben a tenyészprogramban majd vissza fogunk juttatni a természetes élőhelyükre.
El kell mennem valamikor Fruzsival az állatkertbe, az az igazság.
Hát egy jó program egyébként, főleg a randizásra kimondottan alkalmas.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye, persze attól is függ, hogy ki milyen életkorban van, de hogy ugye alapvetően az emberek fejében ez ilyen családi programként van, mert hogy a legtöbben úgyis találkoznak életükben először az állatkert élménnyel, hogy a szüleik elviszik őket, és egyébként ez tényleg tök jó családi program, én kisgyerekes apuka is vagyok, nem csak állatkerti szóvivő, igaz, hogy az én kisfiam 6 hetesen volt először az állatkertben, és azóta szinte minden héten, kivéve amikor ugye zárva voltunk a Covid miatt, mert ugye akkor ő se jöhetett. De valóban más korosztályoknak és más nem tudom, milyen társadalmi állapotban lévő embereknek is. Ez itt tök jó kikapcsolódás, például remek randi helyszín is. Ezt is már természetesen az állatkerti szakma alaposan egy szociológiai szempontból, meg pszichológiai szempontból is vizsgálta.
Vannak erre vizsgálatok?
Hát természetesen ugye az állatkertészet, ami az összes tudományákból összelopkodott olyan ismeret, ami az állatkert működtetéséhez kell. Ezt nagyon menő módon úgy mondják, hogy multidisziplina, de ez ezt jelenti, hogy én nem alapkodva. Abban van egy, tehát az nem csak arról szól, hogy állatok, meg állatorvoslás, meg takarmányozás, meg ilyenek, hanem arról is szól, van egy ilyen bugyra, hogy látogatói tanulmányok, hogy hát vajon a látogatók mennyi időt töltenek el egy-egy állat mellett, hogyan lehetne segíteni abban, hogy az esetleg ilyen búvóhelyre visszahúzódó állatot könnyen megtalálják, vagy hogyan lehet elérni azt, hogy ne dörömböljenek feltétlenül az üveg. Hát konkrétan voltak ilyen vizsgálatok, ugye kiírták különböző megfogalmazás, hogy ne tessék már dörömbölni az üvegen, és akkor ilyen rezgés érzékelővel mérték, hogy mennyire kopogtatnak jobban vagy kevésbé az emberek, tehát kvázi mennyire hatásos a szöveg, hogyha csak azt kérjük, hogy ne, vagy hogy tiltás van, hogy ez tilos, vagy az van, hogy hát csak a gyagyák kicsit lököttek azok, akik dörömbölnek, a normálisak azok nem, tehát hogy ilyeneket próbálkoztak, például erről szakcikkek vannak, és természetesen azzal is foglalkoztak, hogy hát milyen családi, társadalmi állapotban, élethelyzetben jönnek az állatkerti látogatók, és hát a, mint randi helyszín az például azért is jó, különösen, hogyha még ilyen nagyon kezdődő kapcsolat.
Igen, amikor megvan a rózsaszín.
Igen, mert nem erre gondoltam, hanem hogy különösen a fiatalabbaknak, hogy kicsit olyan nagyon útkereső állapotban vannak, és hát akkor, ugye mert ez így szokott lenni, hogy nálad akkor első randi, akkor mozi, a legrosszabb választás, nem lehet ott
igen, nem tudtok figyelni egymásra.
Hát ott mindent lehet csak beszélgetni, nem?
És az állatkert meg azért jó, mert mindjárt vannak akkor közösen megélt élmények, amikre aztán később vissza lehet térni, és ez akkor így erősíti a kapcsolatot a két érintett között. Nem beszélve arról, hogy hát ugye többen megint csak a fiatalabbak esetleg egy kicsit gondba is vannak, hogy különböző randi helyszíneken pontosan hogyan is kéne viselkedni, szóval egy kicsit ilyen bizonytalanság vagy félszegség jellemző. Az állatkertben ez kevésbé áll fönn, tehát ebből a szempontból is még egy csomó szempontból jó a dolog, úgyhogy hát fiatalok, hogyha hallgattok minket és randi helyszínt kellene, akkor minden állatkertet tudom javasolni.
Ricsikém, látod? Megérte felhoznod ezt az ötletet, mert másokat is lehet majd erre
üzenem
inspirálni.
Üzenem az állatkerti vezetőknek, hogy a podcast@gmail.com-ra állatkerti belépőt nagyon várunk szeretettel.
igen, és már kisassuk a hallgatók között, igaz, Ricsikém?
Hát, vagy éppen elmegyek a barátnőmmel, úgyis születésnapja lesz neki is.
Vagy együtt elmegyünk, azt csinálunk az állatokkal is egy műsort.
Ja.
Mondjuk, nem tudom, meghívunk valami kengurút, vagy valakit.
Na most azt képzeljétek el, hogy a magyarországi rádiózás hőskorában, ugye az a 20-as években indult, és hát a legelső adásokat, az még kísérleti adás, azt az állatkertből közvetítették, igaz, hogy azok még koncertek voltak, mert állatkertben szoktak zenés programok is lenni, és aztán kifejezetten olyan program is volt, amikor már az állatokkal, hát ugye próbálták megszólaltatni az elefántot, hogy trombitáljon, és akkor majd azt föl lehet venni, ugye a 30-as években már ilyenekkel is próbálkoztak. Maradtak is erről fönt, tehát azt hiszem a hangfelvételek már nincsenek meg, de vannak ilyen fényképek, hogy az akkori, hát ilyen elég kezdetleges mikrofontot tartják oda az oroszlánhoz, meg az elefánthoz.
Sajnos az adás vége felé közelítünk most már, de azt szeretném még megtudni, hogy magát a koronavírus időszakot hogy vészelt át az állatkert, illetve így most már mondhatjuk, hogy talán kijövőbe vagyunk ugye ebből az egészből, vagy bízunk, lehet, igen. Hogy most már talán túl vagyunk a nehezén, de ne kiabáljunk el semmit, kopogjuk is le. Hogyan tovább? Állatkert.
Hát ez nagyon nehéz volt, ez a koronavírus világjárvány, ugye főleg azért, mert sok mindennel kellett foglalkozni, nyilván a látogatói, meg a saját dolgozóink védelmével, az állatok védelmével is, de hát ugye gyakorlatban azért az volt, hogy megvolt erre a központi szabályozás, hogy zárva kellett tartani az állatkertet. Ugye 2020. március 15-től május 19-ig, és aztán még november, azt hiszem 11-től május 1-ig.
Május 1-ig, igen. Május első hétvégéig gyakorlatilag.
Május elsőjén már akkor kinyithattunk, és akkor is még egy darabig ugye csak védettségigazolványon lehetett látogatni. Na most az állatkert, legalábbis a mi állatkertünk, az abszolút egy olyan műfaj, hogy az év minden napján nyitva szoktunk lenni. Tehát olyan 2020. március 15-e előtt olyan nap, hogy akár csak egy napra is bezártunk volna, 20 pár évvel korán 2004-ben volt. Akkor azért, mert 2004-ig, illetve az előtt az volt a szokás, hogy a szezonon kívül ősztől tavaszig heti egy napon zárva voltunk, ahogy ez múzeumoknál is elő szokott fordulni. Na most aztán olyan, hogy hetekre, meg pláne hónapokra zárva legyünk, hát a második világháború idején volt ilyen utoljára. Nyilván ott mások miatt, és azt azért nem szerencsés összehasonlítani, hála Istennek azért nem voltak olyan viszonyok, mint ami a háborús időkben. De abból a szempontból mégis hasonló, hogy nem lehetett azt mondani, hogy jó, hát akkor majd a bölcs öreg tapasztalt kollégák majd megmondják, hogy ilyenkor mi van, mert nem volt ilyen tapasztalat, és akkor hát ki kellett találni, hogy mind menjen. Most nem csak arról van szó, hogy nyilván az egy alapelv volt, és ez sikerült is, hogy az állatkerti állatok ebből semmit ne érzékeljenek, tehát ne legyen ilyen gond, ami az ellátásukkal kapcsolatos, és ez rendben működött is. Egészen odáig, hogy az embereknek, a látogatóinak hiányzott az állatkert. Kaptunk ilyen üzeneteket, fölírták az a kapura, ilyen papírra otthon megrajzolták a gyerekek, hogy hiányzol állatkert. Tehát ilyenek voltak. És hogy akkor, hát nem lehetett kinyitni a kapukat, hiába minden, de hogy akkor próbáltunk valamit adni helyette. És akkor a szokásosnál is több kis filmet, képesbeszámolót, ilyesmit tettünk fel a honlapra, élő bejelentkezéseket csináltunk.
Tehát a közösségi média felületekre hagyatkoztatok.
Máskor az egy program, hogy február 2-án van-e árnyéka a medvének, vagy nincsen, de hát akkor zárva voltunk, és akkor ezt online közvetítettük, tehát hogy ilyesmikkel próbálkoztunk, és én úgy látom, hogy ennek nagyon örült is a közönség. Hát hála Istennek most már visszatérhettünk a normál kerékvágásba, és bízunk abban, hogy hát ugyan beszélnek negyedik hullámról, de ugye közben már nagyon sokan be vannak oltva, úgyhogy remélhetőleg ott nem lesz ilyen szigorú intézkedésekre szükség. Mi legalábbis ebbe bízunk, hogy az állatkert azért mégiscsak akkor jó, hogyha nyitva van és lehet látogatni.
Így van. Ez egy tökéletes végszó, igaz, Ricsi?
Abszolút. Én pedig azt mondom, hogy legközelebbi találkozásunk az állatkertben legyen.
Így van. Úgyhogy hát én is azt kívánom, hogy esetleg még újságírói pályafutásunk során azért fussunk össze párszor, és hát ha tudunk még más ügyel kapcsolatban is interjút készíteni veled. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Sok sikert kívánunk. Köszönöm személy szerint neked is a munkához, illetve az állatkertnek is. Ricsikém,
kéne egy adást csinálni az állatkertből.
Hát ez már mióta mondom neked.
De hogy mondod?
Jó, igaz. Ebben az egyben igazatlan, tényleg nem mondtam ezt még soha, de jó ötlet, majd valamikor leszervezik ezt is.
Majd valamit egyszer ilyet is kell intézni.
Jó. Köszönjünk el
szerintem.
Köszönjük
a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet most is, és mindig is. Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, majdnem Twittert mondtam, de TikTokon, weboldalunk is van, mindenünk is van. Hú, megcsapott egy jó kis hüves, hogy kinyitották így az ajtót, úristen, de jó?
Így van.
Úgyhogy jövő héten.
Reim Károly barátunk tudja, mikor kell megérkezni.
Az időzítés mestere az adás végére betoppan.
A bulvár Ropi itt van.
Az adás végére betoppan, hát tudja, mikor kell érkezni.
Így van, mi viszont tudjuk, mikor kell elköszönni, úgyhogy köszönjük szépen a hallgatóknak. Kellemes időtöltés mindenkinek.
Jó pihenést, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!